Jó, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és beszeretném mutatni vendégünket, Farkas Pétert, aki most igazából kisegített engem, mert aki erre a napra volt betervezve, hát nem tudott eljönni, és bajba kerültem, úgyhogy Péter, külön köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívást.
Közönség vagy te is.
Na tessék, csak közönség vagyok, az mi az, Angéla?
Hát azt hittem, honnan tudtam.
Végülis tőled is kérdezhetünk.
Jó.
No. Igen, tehát hogy miért gondoltam Péterre, bár nem olyan szoros az ismeretségünk, a kapcsolatunk, de azt mindenféleképpen tudom róla, hogy sokszínű ember, és nem csak a családja terén, a családjának a létének a biztosításában, hanem közösségi téren is. Őt egy kimondottan tevékeny embernek gondolom, és a mai világban azt hiszem, hogy aki tartalmas életet akar, szeretne élni, annak mindenféleképpen ez a sokszínűség, ez jellemzője kell, hogy legyen. De először is, mielőtt erről beszélgetnénk, egy pár sort légy szíves magadról, hogy akik nem ismernek, képbe kerüljenek veled szemben.
Hát én kezdeném azzal, hogy Gyulán születtem. Édesapám juhász ember volt, tehát ez is nagyon meghatározó szerintem az életemben, hiszen pont ebből fakadóan nagyon sok inger ért gyerekkoromban. Ugye azt gondolja mindenki, hogy egy juhász ember az csak pipázgat, meg heverészik a nyáj mellett, de nem így van, hanem nagyon, nagyon sok munkája van. Nagyon sok rétű ember kell, hogy legyen egy juhász ember, hiszen gondoskodni kell egy teljes nyájról, akár betegség, akár étkeztetés, és minden egyéb szempontból. Mint mondtam, Gyulán születtem, már be voltam iratkozva az első osztályba, amikor augusztus 5-én mésszel játszottam, fölrobbant a kezembe, és ettől mindkét szemem megsérült. A hosszas orvosi procedúrákat nem mondanám el, de sajnos orvosi műhiba is belekeveredett, és ezért megvakultam mindkét szememre. Ezt követően Budapestre kerültem. Az ajtósi Dürer sor 39-ben jártam az általános iskolát. Később lakója lettem itt a 21-nek is. Nagyon szerettem itt lakni.
Tehát ahol most vagyunk.
Így van. Miért szerettem itt? Én azért szerettem, mert királyi élete volt az embernek. Volt egy külön kis, vagy volt egy szoba, ahol négyen laktunk. Egy külön kis magánterületem. Lejártam étkezni, és ugye itt kezdtem az iskolákat, mint gimnázium, mint gyógymasszőriskola, illetve zenei pályára is mentem, és így a Sofia Jazz zenestúdióba jártam. Később, mint mindenki, ugye kivágtam ebből a fészekből, albérletbe kerültem, és vendéglátó zenélésből, illetve masszőri munkákból éltem. Pont a zenélése kapcsán a Vakok Szövetségében lett szorosabb kapcsolat Judittal. Már előtte is ismertük egymást az iskolából, de igazán szorossá itt vált a kapcsolat.
Tehát a jelenlegi feleséged.
Így van, így van. Ugye közösen a lakáshoz jutottunk a 8. kerületben, ott született két gyermekünk, és mindig nagyon ötletgazdagok voltunk, ugyanis már a 8. kerületben elkezdtünk egy olyan szolgáltatást, hogy szívküldi telefonon. Ez úgy működött, hogy ha valaki meg a... Jaj, bocsánat, a telefon nem kapcsoltam ki, egy pillanat, mindjárt teszem.
Jó, most Péter zenei ízlésével beletekintettünk egy kicsit.
Igen, pillanat. Hogy nem is értek a telefonomhoz, álljatok.
Ablakot nyissátok ki, és akkor egy jó szélzolt dobáltatok.
Néha én is gondoltam erre, hogy ezen a legjobb megoldás.
Péter, tehát itt a szívküldinél maradunk, én itt azért kérdeznék, hogy, mert ugye zömében itt olyanok vagyunk, akik viszonylag elég jól vagy nagyon jól ismerünk téged, de ha egy látó ember belegondol, hogy egy, ugye leegyszerűsítve egy juhász fia feljön Gyuláról, és azért mi már közel járunk a 60-hoz, tehát ugye elég régen volt, és Gyula akkor hát még mondjuk egy ilyen mezőváros jellegű lehetett, hogy, hogy ez, ez a kisgyerek, aki itt van egyedül, azt se tudja, hogy mi az a Budapest, hogy, hogy hogy a fészkes fenébe nem veszik el. Tehát honnan volt benned, vagy volt-e benned akkoriban erő, vagy kitartás, vagy tehát honnan volt benned mindaz, ami lehetővé tette, hogy te szárnyalhassál majd a későbbiekben. Lehet, hogy ezt most túlzásnak tartod, de ez, erre én kíváncsi lennék.
Egyrészt szerencsére nagyon jól tájékozódtam már gyermekkoromban is. Az mutatta ezt például, hogy egész nyáron bicikliztem vakon. Ugye ez úgy működött, hogy egy erdő mellett laktunk, egy kilométeres út volt a dűlőig, a buzatáblák között, és oda-vissza bicikliztem volt, hogy fél napot is. Tehát nagyon jól tudtam támaszkodni a fülemre, különböző hőhatásokra, zajokra, amikor a bicikli kereke mondjuk közelebb ért a fűhöz és zúgott. Na most ezt csak azért mondom el, hiszen az iskolában is voltak olyanok, akik jobban tájékozódtak, és voltak, akik kevésbé. Én szerencsére jobban tájékozódó emberek közé tartoztam. Na most a Budapest felfedezése az már az iskolában elkezdődött. De nem úgy, hogy a nevelőtanárok kivittek bennünket, nem. Másképpen. Úgy történt, hogy olyan 14 évesek lehettünk, és az osztálytársammal, Szenni Gyuszival elterveztük, hogy akkor most Budapestet felfedezzük. Sok-sok tervezgetés után fogtuk magunkat, kimásztunk a kerítésen, és meglátogattuk az újonnan beindult metrót. Tehát azt hiszem, hogy néha szinte életveszélyesen próbálgattuk felismerni, vagy megismerni a környezetünket. Na most egy ilyen úgynevezett kiszökést, vagy meglógást aztán több is követett. Egy idő után már suhanc fiúként egy-két felest is benyomtunk a sarkon, tehát volt bőven zsiványság bennünk. De abban is van valamit te mondtál, hogy amikor kikerültem, és itt a 21-ben kezdtem el az életet kóstolgatni, néha volt olyan érzése az embernek, hogy, hogy hogyan tovább. Ebben nagyon jól segített a környezet, illetve a szövetségben élő idősebb emberek, akik már gyakorlott vakemberek voltak az utcán. Úgyhogy én azt hiszem, azt sem vállalta volna mindenki fel, hogy kezdő vendéglátó zenészként először innen a 21-ből Dabasra jártam nap mint nap zenélni, utána vissza is itt aludtam, ugye. Majd később Érdre jártam, illetve Csömörre a Katipresszóba. Tehát ez az annyira mozgalmas élet volt, hogy nem is volt időm elgondolkodni azon, hogy vakon mennyire nehéz vagy nem. Menni kellett, csinálni kellett, mindig voltak emberek az utcán, akik segítettek, tehát nem volt ebből probléma.
Jellemző volt ez egyébként a hozzád hasonló zenészekre?
Többnyire, akik zenész állást bevállaltak, azok meg kellett, hogy szokják azt, hogy vakon kell közlekedniük és segítség nélkül akár.
Milyen hangszert cipeltél a vonodalat?
A hangszert nem cipeltem, én mindjárt mondom, hogy mikor is. 1980-ban dobosként, tehát jazzdobosként helyezkedtem el. Megismerkedtem a stúdióban egy zongorista fiúval, és vele közösen kezdtünk el a Dabasi Pelikán étteremben zenélni.
Ott hogy fogadtak téged? Akár a közönséget, gondolom, mert tulajdonosok akkor még nem volt, vagy magántulajdonban volt?
Nagyon szerencsés voltam, mert jól látod, egy gebinbe kerültem be, tehát szinte egy nagy családba. Ráadásul szerencsém volt, mert az egyik kisfőnök nagyon szeretett énekelni, és azonnal a szívébe fogadni bennünket.
Elnézést, jó estét kívánok!
Hiszen ettől a pillanattól kezdve lehetősége volt énekelni, mi pedig kísértük őt. Az étterem vezetősége teljesen normálisan kezelte a vakságot, pont azért, mert a Gábor, akivel együtt dolgoztam, már legalább másfél éve jól ismert, és így mindig volt egy olyan ember, aki szemmel tartott, aki esetleg egy nehéz helyzetben segített, akár úgy, hogy belekapott a kabátom ujjába és arrébb rántott, vagy taszított rajtam egyet, vagy, tehát mindig a szemem volt egy kicsit közvetített. Mindig volt ugye egy olyan ember, aki segített megélni a pillanatokat. Na most nagyon sok viccelődés tárgya is lettem, ugye megfogtak hátulról, na ki az, aki megfogott, meg hát mindenféle badarság, de én ezt soha nem éreztem szemtelennek, vagy sértő játéknak. Én élveztem, jó volt ez így.
Tehát végülis akkor ezáltal te megkaptad azt, hogy ki is tudtál szakadni abból a közegből, amiben te végül is felnőttél, és amiben ilyenné válhattál, ugye, mert találtál benne olyan társat is, akivel ugye el tudtatok menni metrózni.
Hát igen, volt is ezzel kapcsolatban egy nagyon kellemetlen élményem, mégpedig az, hogy azok a fiúk, akikkel együtt jártam az iskolába, alakítottak itt egy kis bandát, amiben én is jártam. Igen ám, de mivel én éjszaka dolgoztam többnyire, vagy késő délután, kiszakadtam ebből a társaságból. És azt tapasztaltam meg, hogy egy idő után mentem a szokott helyre, amikor szabadnapos voltam, és amikor odaértem a csapatba, akkor elhallgattak és befejezték azt a témát. Tehát valahogy lassan kiközösítettek, mivel túl keveset tartózkodtam ebben a kis galeriben, ezért nem osztottak meg velem mindent. És ez nagyon rosszul esett. Tehát szinte mondhatnám azt, hogy a kis vak családom az kitagadott azért, mert én állandóan úton voltam, állandóan másfelé jártam.
Soha nem kérdezted meg, hogy fiúk, mi van most?
De megkérdeztem, és az volt rá a válasz, hogy menj a csajodhoz, meg, tehát valami nagyon furcsa, nyegle stílusban beszéltek velem. Tehát ők azt gondolták, hogy állandóan csak nőzök, meg csavargok, arra senki nem gondolt, hogy délelőtt jazz stúdióban vagyok, délután vagy dolgozok, vagy a gimnáziumba próbálok némi anyagot magamévá tenni. Erre senki nem gondolt.
Nem lett az, hogy irítség volt, és azt gondolták, hogy na most ennek a havernak most megy a szekere, akkor most azért néha csapjunk oda neki egyet jobbról, balról, hogy nekünk ezáltal valamennyivel jobb legyen?
Ez is elképzelhető. Nem tudom. No, tehát itt leragadtunk itt a 21-nél, meg a zenei pályánál. Ugye említettem, a 8. kerületben volt egy ilyen vállalkozásunk, hogy szívküldi telefona, amely olyan népszerű volt, hogy még a televízió is megkeresett bennünket, forgattak erről filmet, hogy fú, ez milyen szuper dolog, tényleg egész jól ment. Viszont mivel a televízióban ez adásba került, a Magyar Távirati Iroda csinált egy nagyon nagy céget erre a szolgáltatásra, és abban a pillanatban a mi kis vállalkozásunk tönkrement. Tehát ők azt gondolták, hogy ez milyen nagy üzlet. Nem volt az annyira nagy üzlet. Ez 2-3 embert el tudott tartani, viszont már egy olyan hatalmas céget, amit ők ehhez felállítottak, az annak már nem ment jól. Hogy is nézett ez ki? Ez úgy nézett ki, hogy bárki fölhívott bennünket telefonon, elmondta, hogy október 20-án lesz az édesanyjának a névnapja, és szeretné, ha meglepnénk. Közösen találtunk egy dalt, közösen leírtunk néhány mondatot, amivel szeretné ő köszönteni, és ugye megkaptuk a telefonszámot. Be kellett fizetnie a rózsaszín csekken egy bizonyos összeget, és ha az megérkezett, akkor az adott napon a következő dolog történt. Fölhívtuk a megadott telefonszámot, telefonhoz kértük név szerint az édesanyját, majd a köszöntő szöveg után bejátszottuk nagyon jó minőségbe a zenét. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy egy műszaki megoldást csináltam. Mindig is volt műszaki érdeklődésem, az a lényeg, hogy egy mikrofarádos kondenzátort kellett rákötni a telefon egyik ágára, a másik ágára egy sima drótot, és erre az úgynevezett interfészre, vagy bemeneti eszközre rákapcsoltuk a magnetofonnak a kimenetét. Erre 2 dolog miatt volt szükség, az egyik dolog az hogy nehogy tönkretegyük ugye a készüléknek a végfokát, másik pedig, hogy nehogy túlzottan beterheljük a vonalat, és akkor nem lesz hangos. Nagyon kellemes élmény volt, hiszen hát legtöbbször a hívók nagyon megilletődtek, sírtak, nagyon szépen megköszönték. Tehát tényleg nagyon sikeres, és tényleg egy ilyen szívhez szóló szolgáltatás volt ez. Ezzel párhuzamosan a Vakok Szövetségében már akkor is különböző rendezvényeket csináltunk. Ilyen volt például, az hányba lehetett? Volt egy tehetségkutató.
Angéla, itt a lexikonunk. Mikor volt Angéla?
Olvastam a VV-ben. 2020. Hogy volt egy tehetségkutató, ti csináltátok, tudod?
De az még 90...
Valamikor régen
már. Csak nem. 87 vagy 88-ban lehetett az.
Régen volt, azt tudom.
Amikor a Kroll Zsuzsi, Ferenci Edit, Ferenci Pisti, Kabai Imre... ki volt ez a fiú, aki milyen földkittett kézzel táncolt mindig? Licskai? Lipcsei Laci. Ők voltak akkor a felfedezettek. Ez mondom, kb. 88 magasságában volt.
Az ilyen kezdeményezést hogy fogadták? Részint a szövetségben, részint a többi látássérültek. Mert akkoriban, tehát ezt most azoknak mondom el, akik nem járatosak ebben a körben, hogy régen, tehát mondjuk a 90-es évek előtt, nagyon pezsgő élet folyt a Vakok Szövetségébe, utána viszont ez tulajdonképpen a kihalás szélére jutott. Ezt zárójelbe zárva.
Nagyon jól fogadták. Közben megemlítem még, hogy amikor én kiléptem az általános iskolából és ide kerültem, akkor egy Hét Ördög nevezetű bandába csöppentem be a szövetségbe. És nagyon gyorsan megkedvelt a Pinvicki Gyuri, az egész szövetség.
Ő a vezető volt akkor, ugye?
Igen, a Pest megyei titkár volt ő akkor. Tehát a Vakok Szövetségében mindig is megtaláltam azokat az embereket, akik támogatták ezeket a tevékenységeket. Még azt elmondanám, hogy volt egy operett együttes, amiben szintén Judit és én is sokat dolgoztunk. Ezzel az együttessel 10 napot például Lengyelországban voltunk turnézni. Egy nagyon jó banda volt.
Most egy kicsit térjünk vissza, hogy eközben a apukád tovább juhászkodott, volt kutyája, anyuka. Mit szóltak ők ehhez, hogy a Péter fiúk elment, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy erős lábbal állt a lábán. Nekik ez nem volt meglepetés?
Én azt gondolom, hogy biztos meglepetésszerűen hatott, ugyanis amikor ugye megvakultam, nem tudták elképzelni, hogy mi is lesz az ő gyermekükből. Tehát egy vak gyerek az hogy fog érvényesülni a világban. Egész addig el voltak bizonytalanodva, azt hiszem, amíg nem léptem ki az általános iskolából. Amikor már kiléptem, és édesanyám itt a 21-ben látogatott meg, akkor már ő megtapasztalta azt, hogy én egyedül mostam magamra, ugye, egyedül láttam el magam. Nyilván nem volt nehéz ebben a környezetben, de észrevették, hogy igenis halad az életem tovább. A legnagyobb megilletődés, vagy érzelmi hatás akkor érte őket, amikor Dabason a Pelikán étteremben zenéltem, és ők nagyon kíváncsiak voltak erre, hogy az ő gyermeküket hogyan fogadja be a világ, és hogyan dolgozom. Úgyhogy édesapám és édesem eljöttek meghallgatni az étterembe, és hát bizony végig sírták az egész délutánt. És édesapám teljesen meg volt döbbenve, ugye egy juhászember mit mond, azt mondja nekem, hogy te fiam, neked van ez a vastag hangod a mikrofonban. ugye, mert hát egy juhászembernek azért furcsa, hogy ott ülsz a színpadon, és olyan hangon énekelsz, hogy az egész termet betölti. Ugye egy mikrofon erősítő, neki ez egy szokatlan berendezés volt. Mit akartál kérdezni, Laci?
Úgy gondoltam, hogy, tehát ez, hogy vissza akarsz térni az eredeti fonalhoz, és akkor a Pigvinszki nevet akartam bedobni, ja, hogy ott hagytuk abba.
Így van.
Tehát, hogy mindig megtaláltad azokat az embereket, akik segítették az elképzeléseidnek a megvalósulását.
Ja, igen, igen, igen.
Tehát megvolt ez a tehetségkutató. Ezek az ötleteken akkor még törni kellett a fejedet, vagy már magadból, tudattalamból jött fel? Mert én legalábbis azt tapasztaltam meg, hogy aki tevékenyé válik, annak idővel nem kell gondolkodnia az, hogy mit szeretne tenni, hanem magából fakadóan ez előjön belőle.
Ezek mindig teljesen spontán jöttek. Na most azt is el kell ismernem, hogy azért nem mindig saját útfőből jönnek ezek a dolgok. Nyilván a televízióban, egyéb helyeken szokásossá vált, aki mit tud, egyéb vetélkedő, és arra gondolsz ilyenkor, hogy mi lenne, ha én is megvalósítanék egy ilyet. Talán mindig is volt egy olyan törekvésem, hogy a világot hozzuk be a szövetségbe, a világot hozzuk be a vakok közé. Tehát mindig egy ilyen csatorna voltam a társadalom és a vaktársadalom között. Az is mutatja ezt, hogy ugye sokkal később a tea fogyasztást, a teaház jelleget is becsempésztem ugye a Vakok Szövetségébe. Rengeteg olyan rendezvényünk volt 2000 után, amikor tea délután volt, amikor a teákról Braille füzeteket nyomtattam, illetve a teákat népszerűsítve előadást tartottam róluk, illetve amikor a tea délutánon ezeket a teákat a látássérültek ingyen is bérmentve meg is kóstolhatták. Tehát én azt gondolom, hogy mindig próbáltam azt amit én megismertem, azt behozni a látássérültek közé.
Zárójelben azt mondjam, hogy régebben ugye a látók között ismert volt, közismert volt, hogy iszik, mint a kefekötő. Tehát te ezzel szakítottál, és a te jövőd be.
Hát én néha most is iszom, mint a kefekötő, tehát...
Teját.
De nem csak teát, hát mikor, mire van lehetőség, vagy mihez van kedvem. Tehát én azért nem mondtam le az alkoholról, a viszkit még mai napig is szeretem.
Jó, de az volt köztudott, hogy a látássérültek egyes csoportjáról, hogy iszik, mint a kefekötő. Ugye, mint hogy tudom, nem véletlenül, mert aki olyan munkakört végzett, sok esetben rengeteg szálló, por, meg ilyesmi volt, úgyhogy egy-két sör azért gurulhatott le sok ember torkán.
Nyilván ez valamilyen szemlélet folytán alakult ki ez a mondás. El kell mondjam nektek, hogy mivel a vendéglátónál sokat dolgoztam, egyáltalán nem iszik többet a vak, mint az átlagos ember. Sőt, talán még nem is tudom, tehát talán kevesebbet, vagy nem tudom. Tehát az átlag társadalom nagyon sok alkoholt fogyaszt. Nyilván a vakok között is van abstinens, van, aki alkalomszerűen iszik, van olyan, aki alkoholista. Na most ez a nagy társadalomban is pont ugyanígy megoszlik. De egy olyan dolgot is megfogalmazok, hogy sajnos a vaktársadalom az mindig 10 évvel le van maradva. Ezt komolyan mondom, hogy így van. Tehát a társadalmat nagyon lassan követjük. És ez jellemző akár a teakultúrára, vagy minden más egyébre. Nagyon lassan vesszük át azokat a dolgokat, amit a társadalom már rég megélt. Ez nem tudom, hogy miből fakad, vagy mi lehet az oka, de ez határozottan meg lehet állapítani.
Hát ez olyan hasonló lehet, mint régebben, hogy a kapitalista nyugat-európai országok ugye jóval előrébb voltak, és bár ott volt kábítószer, nálunk nincs, és nálunk nem is lesz, de biztos mindenki tudta, hogy lesz. Tehát gondolom ez az elmaradás itt is olyan hátrányból fakadhat, hogy kevesebb képességeink vannak, mint hogy egy szocialista országnak kisebb volt a képessége a fejlődésre, mint egy kapitalista országnak, így Európán belül. Talán ugyanez lett a látó és nem látó embernél is. Tehát mi azért mindenféleképpen erősen hátráltatott helyzetben vagyunk a nem látásunk miatt.
Nála, hogy én nem akarok veletek erről vitatkozni, mert nem tudom, hogy ez a
cél
a mai nap, de nagyon mellékvágányra mentetek az én meglátásom szerint, főleg te, Laci. Nem egészen így van ez. Azért van így, hogy lemaradottak vagyunk, mert ugyan a számítógép most sok mindent kivisz nekünk a világba, tájékozódni tudunk, de kevés látó emberrel kerülünk kapcsolatba, kevésbé tudunk kijutni a világba, információkat szerezni, és ezért van az, hogy van egy ilyen fázis lemaradás, én ezt így fogalmaznám meg köztünk, meg a látó ember között, mert amíg neki egy pillanat, hogy valamit megnézzen, vagy meglátja a hirdetést, vagy ül a buszon és körbenéz, addig nekünk valaki által információs csatornán ismeretekhez kell hozzájutni, és akkor még mindig ott van, hogy tudom én azt megismerni, hogy tudok abban részt venni, vagy hogy tudom beiktatni az életembe, milyen megoldásokkal tudok én is azonosulni azokkal a lehetőségekkel, mint egy jól látó ember. Ez az én véleményem, hogy ennek ez az oka, a másik, hagy korrigáljam, bocsássatok meg, én kefekötő voltam, nagyon büszke vagyok rá, nagyon szerettem ezt a munkát, szakmát, ennek is van szépsége, nehézsége. Nem azért mentünk munka után sörözni, fröccsözni, mert nagy a por, az is benne volt, hanem hihetetlen jó munkatársi közösségben éltünk. Barátkoztunk, és mindig találtunk ünnepelni való lehetőséget. Ez lehetett egy névnaptól kezdve, egy sikeres vizsgáig, bármi, amire úgy gondol, vagy egyszerűen csak, hogy beszélgessünk. Igényünk volt arra, hogy egymással beszélgessünk, meg tudtuk munka végén szervezni, és akkor elmentünk. Tehát azért elsősorban ez volt az oka annak, és ezt nem csak a kefekötők tették, hanem a szövetségben valójában jó kis közösségek voltak, bizonyára emlékeztet is rá. Amikor ott jól éreztük magunkat, a kertbe lehetett kártyázni, voltak asztalok, beszélgetni, jó bálok voltak, tehát ez innen ered, de ez csak a mi kis társadalmunkon belüli körben volt így, amiből szerintem az egészséges emberek pedig nagyon kimaradtak.
Na, ez egy igazi kor dokumentum volt, úgyhogy hálás köszönet érte.
Megkérdezted a keresztneved?
Én a Buda Magdi vagyok.
Jaj, szervusz,
szerintem mi igen. Egy korosztály vagyunk.
Rém lett a hangot.
Csak te vendéglátós voltál, én például a kefekötő, benne a sűrűjébe, amíg te, tehát úgy a sűrűjébe, hogy mi sokan nem látok, egy munkahelyen dolgoztunk.
Én is dolgoztam a kefegyárban kétszer.
Kétszer, na akkor tudod, hogy ott egy nagyon jó családi.
Így van. Kétszer dolgoztam a kefegyárban, mégpedig az történt, hogy a vendéglátót elkezdtem, és ugye tudás hiányában szeptember 30-ig kötöttem az első szerződést, hogy miért ezt nem tudom, így történt. És mentünk az országos szórakoztató központba, hogy akkor kérnénk egy új állást. És mondták, hogy hát ez nem így van, minden év januárjában van a fordulópont, és mondták, hogy hát bizony, akkor most januárig nem lesz munka. És én nem voltam rest, hanem elkezdtem felkutatni, hogy hol lehetne dolgozni, és így én a kefegyárba kerültem, ahol szintén nagyon jó hangulatú bálokat zenéltem, hogyha valaki emlékszik rá. Tehát is nagyon jó hangulatú bálokat csináltunk. Gyorsan összehoztunk egy bandát, még a résztvevőkre is emlékszem nagyjából. Farkas Géza basszusgitározott, Pál Pisti gitár, Tóth János dobolt, én egy zongorát meg valami elektromos kütyüt működtettem, és egy nagyon jó hangulatú bandát sikerült összehozni. Magdi nagyon jól látja egyébként a lemaradásokat, szinte már közvét majdnem tapsoltam, mert tényleg arról van szó, hogy belegondoltam, hogy valami a társadalomban elterjed, és a látó emberek jól használják. Nekünk mindig szükségünk van arra, hogy valakik ehhez egy eszközt készítsenek, vagy olyan akadálymentes környezetet biztosítsanak, ahol mi is azt a szolgáltatást élvezhetjük.
Vagy csak egyszerűen bevezesse, elmondja, hogy ez van, létezik, és ahogy akkor megismertesse veled, elvigyen arra a helyre, vagy azt a, akár a háztartásomban egy jó kis robotgépet, vagy egy praktikus mosogatógépet, vagy mosógépet, ahhoz sokkal később volt nekünk automata mosógépünk például, mint a látóembernek, mert ránézett, beprogramozta. Nekünk ki kellett találni, hogy az hogy legyen vakosítható, tapintható, milyen módszerrel tudom én azt kezelni. Ehhez el kell, hogy teljen egy bizonyos fajta idő. Tehát ezért van ez a fázis lemaradás, de szerintem utána meg százszor ügyesebbek, meg okosabbak vagyunk, amikor kinyílik a világ fele az ablak, mert bátrabban tudjuk sok esetben kezelni, mint az, aki esetleg meglátta és már használ bármit, vagy részt vesz bármibe.
Laci, te akartál mondani valamit?
Igen. Péter, én is bemutatkozom a Drövec László, aki biztosan legyen.
Szervusz, Laci, persze.
Én azt tudom ehhez hozzátenni, hogy a fázis lemaradásnak sok esetben mi magunk, illetve az utánunk következő nemzedék az oka, mert a hajam az égnek áll attól a törekvéstől, hogy mi vakok mindent önállóan akarjunk megoldani, és ehhez nyújtsa nekünk a látótársadalom olyan segítséget és olyan közeget, amiben mi minden segítség nélkül a magunk dolgaiban, ügyeiben el tudunk járni. És valahol ezt nem lehet átjárni. A vakembernek tudomásul kell vennie azt, hogy van, amit meg tud csinálni, de van, amiben hatékony segítségre van szüksége a látótársadalomtól. Na most, ha mi fellépünk azzal a követeléssel, hogy nekünk legyen vezetősáv, ami nem a falnak visz, hanem az adott helyre, igen, ez nagyon szép és jó törekvés, csak egy baj van vele, hogyha én egy ismeretlen helyen rálépek egy vezetőságra, akkor nem biztos, hogy tudom, hogy nekem az az irány jó, vagy nem jó. Tehát a látókkal való közös együttélés, együtt megélése a dolgoknak, ez egyszerűen nincs, mert mi igyekszünk kizárni magunk közül a látókat, csak teremtsék meg nekünk a feltételeket, és hagyjanak minket nyugodtan élni a magunk életét, és ezzel a személyekkel nagyon nem tudok egyetérteni. Sokat foglalkoztat az a gondolat, hogy a bevásárlással kapcsolatban, meg a ügyintézésekkel kapcsolatban miért képesek kitalálni nem látó emberek a irodaajtókon, a brejfelirat, az utcanévtáblák, a vezetőség irodaépületen belül. Ez nem célra vezető. De térjünk akkor vissza inkább arra, én nekem már régóta érlelődik a kérdés, hogy zenével hogyan kerültél kapcsolatba, mert arról egy árva szót nem szóltál. Az iskolában azt tudom, hogy annak idején régen voltak zenei képzések, zenei alapokat lehetett ott elsajátítani, és hát én nem jártam iskolába oda, az Ajtós Irai 70-ben kerültem a szövetségbe, akkor már 21 éves voltam, és ezek az itt dolgok kimaradtak az életemből. De nem említetted, hogy hogyan jutottál el, milyen fokozatokon mentél keresztül, mert ugye a szórakoztatóiparban dobosként kezdted, de ugyanakkor remekül kezeled a billentyűket, sőt ezeket az elektromos mai csoda hangszereket is, amivel aztán már szántani, vetni, aratni lehet, nagyon jól tudod kezelni. Úgyhogy ezt a tudást végül is honnan, hogyan szerezted meg, és kiknek köszönheted, hogy benned ez a tehetség így ki tudott pontakozni.
Zárójelben a kedvenc együtteseid kik voltak?
Attól függ, hogy mikor.
Jó, akkor, amire Laci kérdezett, tehát a zenépályát kezdve.
Jó, kezdjük akkor azzal, hogy az általános iskolában tényleg volt egy zenei alapoktatás. Ott a Bocskai tanár úrnál tanultam zongorát. Egész jól ment nekem. Viszont hát a Bocskai tanárokat nem tudom, hogy ki ismeri, ki
én
nem.
Ismerem. Hát, én ismertem.
Hát szóval elég egy agresszív ember volt, és valamit nem a kis ujjammal játszottam, és megfogta, úgy benyuszízta, vagy úgy megszorította, hogy hát először úgy majdnem zokogva elrángattam magam, de mikor már több egyszer megismételt, akkor benne megszületett az a gondolat, hogy itt én befejeztem ezt a zenei tanulást, mert engem ez így nem érdekel, tehát ez nagyon agresszív és nagyon kellemetlen. Viszont ugye falusi élet közegben a tangó harmonikát nagyon kedveltem, úgyhogy később átkerültem a Solt János tanár úrhoz hegedűt tanulni, mert harmonika még nem volt abban az évben, és következő évben tangó harmonikát tanultam nála. Igen ám, de 1975-ben dr. Péter Árpád zenei növendékeket fogadott az iskolában, és létrejöttek kis együttesek. abban a bandában, amiben a Péter Árpi is volt, nem volt dobos. És valahogy én beszélgetésbe kerültem vele, és mondta, hogy hallom, hogy már te is próbáltad a dobot, meg nem tudom mi is, akkor gyere és legyél dobos. Na hát így kezdődött az én igazán vendéglátós korszakom, hogy a dr. Péter Árpád billentyűzött itt az Ajtósi Düresor 39-ben a bálokon. Én doboltam, az Ivanics Pali pedig basszusgitározott, mi voltunk a nagy banda, így hárman. Úgyhogy azt az irányt, amit a szüleimmel és a tanárokkal közösen meghatároztunk, hogy én matematikus leszek, ezt elvetettem nagyon gyorsan a zenei hatások
által
igen. Úgyhogy eldöntöttem, hogy vendéglátó zenész leszek. Most a szüleim azért fülön fogtak, és azt mondták, hogy rendben van, fiam, lehetsz vendéglátó zenész, de hát valami normális szakmád is legyen. A másik érdeklődésem az a biológia volt, így aztán masszőr iskolába jártam az Orfiban, mint látássérültek sokan, és ezzel párhuzamosan elkezdtem járni jazz tanszakra, illetve ezzel párhuzamosan gimnáziumba is jártam. Tehát tényleg mondhatom azt, hogy talán a dr. Péter Árpád volt az, aki meghatározó volt olyan szempontból, hogy ilyen vendéglátó zenére adjam a fejemet.
Kiskamaszként, nagykamaszként melyik zenekar, együttes, énekes, stb.
Az általános iskolában, hát természetesen az Omega, ugye? Ez nagyon fontos volt. Kondzs Zsuzsi dalait is meghallgattam, ugye ő nem együttes volt, fonográf, vagy nem, akkor még illés voltam, és fordítva volt? Hogy volt ez?
Előbb volt az illés.
Nekem egy és ugyanaz, ugye ugyanaz a banda, csak más néven futott, tehát talán ez volt a két meghatározó. Na hát aztán természetesen az általános iskolában rendszeresen hallgattuk a Szabad Európa rádiót, Szokol, meg egyéb rádiókon, úgyhogy azért a külföldi előadókkal is megismerkedtünk, de most így nem tudnék hirtelen felsorolni olyat, akiről tudnám, hogy pont abból a korszakból.
Jó, később, amikor nagykamasz fiatal felnőtté váltál, tehát hogy a zenei ízlésedet tudjuk.
Hát a vendéglátó kicsit elhangolt engem így a populáris zenétől. Ugye a vendéglátónál inkább Fényes Szabolcs, Zárai Vámosi, tehát ilyen irány. De ezzel párhuzamosan az egyik legközkedveltebb együttes, a Neoton is szimpatikus volt. Én nem annyira együtteshez kötök egy ízlést, hanem minden együttestől vannak számok, amelyek szimpatikusak, amit szívesen megtanulok, vagy szívesen eljátszok jó magam is, de vannak olyan számok, ami akármilyen populáris együttes hátam közepére se kívánok. Tehát inkább magam válogatom meg, és nem tudom meghatározni. A dallama, a stílusa nagyon nehezen behatárolható világ. Pont ezért van az, hogy a vendéglátónál is forgatják az embereket, vagy legalábbis régen forgatták, mert egy étteremben egy idő után megszokottá válik az a stílus, amit az a banda, vagy az az együttes, vagy az az ember képvisel.
Csak úgy leülhet a forgalom is.
Igen.
Most eszembe jutott egy lehetőség, hogy ha neked annó voltak nagy lemezeid, akkor te azokat olyan célból is nézted, hogy mit veszel, hogy azt aztán fel tud dolgozni?
Nekem nem voltak nagy lemezeim. Igazán akkor kerültem közelebbi kapcsolatba a lemezekkel, amikor Judittal összekötöttük az életünket. Én többnyire magnó szalagon, tehát kazettás magnum már az általános iskolában volt, rádiós magnum, és soha nem arra törekedtem, hogy most aztán a legjobb minőségben legyen meg egy dal, hanem meglegyen az a dal. Tehát nekem inkább a zenének a kisugárzása, a dallama volt fontos, nem az, hogy egy kicsi háttérzaj most ott benne van, vagy nincs. Tehát mindig kazettán gyűjtöttem a zenét.
Jó, akkor van-e valakinek kérdése? Mert akkor folytathatjuk.
Jelenlegi zenei világgal mennyire tudsz megbarátkozni, amit ma könnyű zeneként lehet hallani a kereskedelmi rádióban? Meg...
Vannak jó dalok. Most bármerre, mennyire is furcsa, engem is magával ragadott ez a nézését és a járását című dalt. Vagy például volt annak idején ez a Mizu-Mizu. Hát micsoda egy marhaság volt az, de annyira lendületes és izgalmas volt, hogy éreztem benne fantáziát. Hát most... Na most pont november 21-én lesz ugye ez a Katalin bál, és 4 év után újra hónom alá veszem a szintetizátoromat, ami már inkább egy ilyen diszkópult, meg már mindent tud. Természetesen azért billentyűkön is kell tudni játszani, tehát azért önmagában nem működik, meg kell határozni, milyen harmóniák szólaljanak meg, de ez is olyan, mint egy automata sebességváltós autó. Tehát ő már a mozdulataimból tudja, hogy én mit szeretnék, mint egy karmester kell vezényelni ezt a teljes zenekart, de természetesen kell hozzá egy zenei alaptudás, kell hozzá egy zenei ízlés. Ezeken a szintetizátorokon tudni kell ízesen játszani, tehát egy-egy stílust meg kell tudni jól szólaltatni, és ez önmagában a hangszer kevés. Mert hiába van harmonika hangszín, ha azon ugyanúgy játszunk, mint egy zongorán, akkor az nem lesz szép. Tehát ezt most itt nem tudom így kibontani. Na most visszatérnék egy picit, Magdi említette ezeket az eszközöket. Nagyon érdekes, hogy a látássérültek között szinte majdnem elsőként volt nekem is szintetizátorom. Talán azért is van a fázis eltolása vakoknál, a látássérülteknél, mert jön egy új eszköz, legyen az automata mosógép, szintetizátor, videomagnó, mosogatógép vagy mikro, mert nehezen barátkozunk meg vele. Viszont ha már egy látássérült barátunk a környezetünkben vásárol egy mikrót, és kiderül, hogy annak ellenére, hogy az mindenféle diszplével villog és világít, meg érintő, gombos, meg stb. Tudja használni, akkor mi is erőt és bátorságot gyűjtünk, és mi is veszünk egyet. Tehát tényleg arról van szó, hogy hozzánk, ugyanúgy, ahogy Laci is elmondta, be kell, hogy gyűrűzzön egy új termék. Ugye? Tehát valami ilyesmiről beszéltél te is. Tehát mint egy két ország közötti előrehaladás. Magyarországon belül a látótársadalom és a vakok között is van egy ilyen fázis eltolás. Hát most nekem egy olyan szuper szintetizátorom van, én nagyon szeretem, ami érintőképernyős. Senki nem használ ilyet vakon, csak én egyedül. A Roland Magyarországi képviseletnél is be lett mutatva, ez az érintőképernyős szintetizátorhoz is nagy bátorság kellett, hiszen tudtam, hogy érintőképernyős, megvettem, és amikor megvásároltam, csak hogy a súlyát érezzétek, 740 ezer forintért vettem meg ezelőtt 10 évvel. Még azt sem tudtam, hogy fogom majd működtetni. Valahogy éreztem magamban affinitást arra, hogy én ezt meg fogom oldani. Most legalább egy évbe tellett, mire sikerült készítenem saját kezüleg a gyerekeim segítségével egy maszkot, ami úgy néz ki, hogy a érintő képernyő fölé ki van feszítve egy műanyag áttetsző lap, és ezen Braille feliratokkal meg vannak jelenítve pontok, részben úgy, hogy A, B, C, D, vagy 1, 2, 3, illetve nagyon sok pont. És természetesen csak akkor aktiválódik egy ikon, ha finoman megtapintom ezen a műanyaglapon, és ezt követően megnyomom, és hozzáér a plexi felülethez, ami valójában az érintőképernyő. Ezt annyira tökéletesen sikerült elsajátítanom, hogy akár felvételt is tudok készíteni, szerkeszteni, tehát nagyon-nagyon bonyolult műveleteket is el tudok végezni ezzel az eszközzel.
És az improvizációval hogy állsz? Azt szoktad alkalmazni, vagy tőled ez teljesen idegen, ugyanis komoly zenében ma már egyre inkább találkozunk azzal, vagy találkozhatunk, hogy improvizálnak néhány másodpercig, vagy hosszabb ideig, hogy a könnyű zenében ez létezik, vagy a te világodban?
Hát ezt szerintem mindenki élvezi. Az improvizálás az legfőképpen mi zenészek szoktuk élvezni, a közönség is, de van, amikor már az agyukra tudunk ezzel menni. Tehát a legjobb dolog improvizálni. Hiszen arról van szó, hogy megtanultál egy dalt, és annak a harmóniáit ismered, viszont egy idő után te úgy érzed, hogy szeretnéd ezt valahogy díszíteni, cifrázni, és ebből jön az improvizáció, ami nagyon izgalmas tud lenni az előadónak, és ahogy mondtam, a közönségnek is. Csak egy idő után ugye ebből az van, hogy seféle se farka nincs, de mi nagyon tudjuk élvezni, hiszen az improvizáció az egyrészt egy dallamvilágnak a megjelenítése, másrészt pedig egy olyan futás, amikor soha nem tudod, hogy hova fogsz lépni a végén. És amikor sikerül elérned azt a pontot, amit a harmónia világ megkíván, akkor nagyon boldog vagy, de ez csak egy tized másodperc, vagy század másodperc, és már rohansz is tovább. Tehát ez egy őrült, mozgalmas és nagyon örömteli dolog tud lenni. Na most ugyanilyen apró bosszankodások is vannak közben, hiszen előfordul, hogy az improvizációból adódóan és a tempó megtartása miatt nem tudod befejezni azt a zenei gondolatsort, és akkor elég fals dolgok jönnek ki. Ezt a közönség nem mindig veszi észre, nekünk ez nagyon rosszul tud esni. Tehát az improvizáció az igenis jazzben, a könnyű zenében nagyon ott van.
Jó, a Csoda Masináddal kapcsolatban van még, amit ugye szeretnél mondani?
Hát azt tudom mondani...
Tehát most lesz a Katalin Bál 21.
Katalin Bálon, ezt meg lehet hallgatni, igen, igen. Fantasztikus dolgokat tudnak ezek a szintetizátorok.
Mennyi idő kellett, amíg úgy érezted, hogy uralod?
Hát mondtam, hogy egy év.
Jó, egy évig jutottál el odáig, jó.
Tehát jó, közben, ugye amikor készült a maszk, azért én közben a hangszer egyéb részeivel is megismerkedtem, hiszen az előadás funkciókhoz rengeteg gomb is van, tehát nem csak az érintő képernyővel működtethető a hangszer, hanem rengeteg előadás funkció is van, ami közvetlenül tapinthatóan elérhető.
Gondoltál-e arra, hogy a cégnek az itteni vezetőjét elhívod, vagy hogy esetleg, hogy egy reklámot csináljál, hogy nem látva, hogy lehet használni egy ilyen eszközt?
Hát nem, ennyire nem.
Ennyire nem.
Jelenleg mivel foglalkozol intenzíven, nem a szórakoztatóiparban, hanem az életedben?
Hogy... Igen, ezt én is szerettem volna kérdezni, hogy te volt egy tejaház. Hogy van-e még ez a tejaház, és a számomra ez egy hihetetlen nagy bátorság, volt, tehát én nem győztelek csodálni benneteket, hogy egy gyengénlátó hölgy és egy vak férfi elkezdenek üzemeltetni egy tejaházat, ami nagyon szépen ízlésesen be volt rendezve, én voltam ott egyszer, és hogy egyáltalán hogy jutottatok ide erre a gondolatra, hogy tejával megismerkedtetek, kezdett érdekelni a teja benneteket, na de azért ahhoz igen nagy bátorság kellett, meg hát nem tudom, hogy volt a segítségetek, hogy ti ezt a tejaházat üzemeltessétek. És egyáltalán, hogy tudtál, én nem is ismerek annyi féle teát, én nem tudom ti hányat is. Én is ismerek elég sokat, de ugye én csak a Commons teákat ismerem, ami hát tényleg minden nap ott van a polcon az üzletben, de ti ismertek olyan teákat is, ami itt nálunk a hagyományos üzletekben nem igazán találjuk meg a polcon.
Többször érintettük már a témát, Laci is érintette, illetve én is beszéltem róla. Igenis, hogy néha úgy éreztem, hogy nagyon alkoholba folytjuk az örömünket és bánatunkat, és valahogy elkezdtem úgy keresgélni, hogy nincs más alternatíva, nem muszáj mindig piálni ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és így valahogy megismerkedtem a tea kultúrával. Akkor kezdett Magyarországon a Vörös Oroszlán nevű teaház nyitni. Említettem, hogy a Vakok Szövetségében kezdtünk tea délutánokat szervezni, és itt bemutattunk néhány teát. Emlékszem, ilyen teák voltak, hogy kandalló tűz, ez milyen szép neve van, nem kandalló tűze. Akkor ilyet, hogy pinyákoládá, akkor mindenféle szerelemmel kezdődő teák voltak. És egyre jobban csábított a tea világ. Minden teához egy nagyon jó leírás, egy anekdóta van. Például kiemelem az Örré teát, biztos mindenki ismeri,
nekem fekete
tea, nekem is, ami úgy született meg, hogy angol Örré gróf 1800-as évek végén Kínából hozatta a teát. Most a tea még Kínából elért ugye Angliába, mindenféle szagot fölvett. Képzeljünk el egy tengerjáró hajót, ugye bekerül oda a finom teafű, akármennyire el van zárva, a tenger illatát, a hajónak a kátrány szagát átveszi. Képzeljük el a teát, amikor egy karaván szállítja ugye hegyen, völgyön, esőbe, viharon át, nyilván különböző szagokat felvesz. Na most a kémiai tudásból fakadóan rájöttek arra, hogy ugye mindig az erősebb illat felől a gyengébb illat felé áramlik a szag, az illat. És így, hogy Earl Grey grófnak kedvezzenek, a kínai teát bergamottal illatosították és ízesítették, és így lett ennek a teának, ugye a gróf által Earl Grey a neve. És milyen izgalmas, ugye? Tehát van egy tea, amit nap mint nap fogyasztunk, és nem is tudjuk, hogy milyen anekdóta, milyen történet fűződik hozzá.
De Péter, hát ugye mi magyarok, amint megtudtam, mert hallottam már olyan embertől, aki szakértője a tea főzésnek, hogy ugye mi mit csinálunk, fölforraljuk a vizet, ráöntjük a teafűre, hagyjuk valameddig állni, és akkor kész. De hogy minden teának megvan a maga főzési technikája, mert hogy állítólag ez, amit mi főzünk teát, hát ez nem igazán a jó formája a tea készítésnek. Tehát ti ezt is megtanultátok?
Igen. Most kérdezted, hogy hányféle teánk volt, 52 féle teát árultunk, tehát 52 féle, és ez töredéke annak a teának, ami a világon elérhető. A világon körülbelül 450 teát tartanak számon. Tehát ami rendelhető a németektől. A tea készítés módja, ez is egy nagyon érdekes dolog. A tea fű, vagy a teák elkészítése, az egy nagyon érzékeny dolog. Kezdjük a fekete teánál. A fekete tea elkészítése esetében figyelembe kell venni, hogy az aromaanyagok és az illatanyagok akkor a legideálisabbak, ha egy fekete teát körülbelül 2-2,5 percig áztatunk, vagy forrázunk le, 100 fokos vízzel kell ezt a műveletet elvégezni. Gyümölcs teák esetében ugyancsak 100 fokos vizet kell használni, de itt a 10-15 perc is lehet az áztatási idő. Amennyiben a fekete teát tovább hagyjuk ázni, olyan kellemetlen anyagok szabadulnak fel, ami keserűvé teszi, tehát az ízvilágát elrontja a teának, másrészt pedig nagyon kiázik a csersav, és az bántja a gyomor nyálkahártyát. Tehát tényleg nagyon rosszul készítjük el általánosságban a teát. A zöld teák esetében ez az áztatási idő szintén körülbelül 2 perc, viszont itt csak 70-80 fokos vízzel szabad csak leönteni. Miért van ez a különbség? Azért van a különbség, mert a fekete teát azt fermentálják körülbelül ugyanúgy, ahogy a dohányt is. Ez azt jelenti, hogy amikor leszették a tea leveleket, leszüretelték, akkor 10-20 centis csomókba gyűjtik, és hagyják összeérni egy kicsit, és így érik el a barna vagy vöröses, illetve réz színüket. A zöld teák esetében az a technika, hogy leszedik zölden a tealeveleket, és a mai technikával gyorsan megszárítják. Tehát ez a fermentáció kimarad. Tehát a zöld teából akkor nyerünk a legkellemesebb teát, ha az áztatás maximum 2 perc, és csak 70-80 fokos vizet használunk. Ezen kívül van vörös tea, ami körülbelül 8 perc áztatást igényel, de teákon belül is vannak eltérések. Én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy ha ilyen teát vásároltok, akkor mindig érdemes utána nézni, vagy az interneten, vagy esetleg a termék ismertetőjén, hogy hány perc áztatást javasolnak, és hány fokos vízzel.
És van olyan, hogy fehér tea.
Így van.
Ez például mitől fehér tea?
A fehér tea az...
Azt nálatok
hallottam. Igen, a legfrissebb ághegyén csücsülő levelek, ezért is nagyon drága a fehér tea. Azokat gyűjtik be, és azokból készül egy olyan tea, ami inkább ilyen szalmasárga, tehát nem zöld, nem fekete. Ez leginkább azért a zöld teához hasonlít, csak ahogy említettem, a tea cserje legfelső leveleit szedik le, ami még nagyon friss, tehát nem hagyják annyira megnőni, annyira...
Fiatal leveleket, nem?
Fiatal leveleket, így van, így van.
Még egy van, hogy a tea például állítólag nem érhet fémhez. Tehát fémet, ugye nálunk mit árulnak, fém tea tojásokat árulnak, és én úgy hallottam, hogy nem tesz jót a teának a fém.
Hát talán a legfontosabb, hogy a tea füveknek, illetve a gyümölcs teáknak is négyszeres térfogat növekedést kell biztosítani. Ami azt jelenti, hogy ha egy tea tojásba tesszük, akkor maximum negyedig tehetjük fűvel vagy gyümölcsökkel, hiszen ha nem adunk elég nagy teret, akkor a tea levelek nem tudnak kinyílni, és ezáltal nem áznak ki az aromák. a gyümölcsök esetében szintén ugyanez a helyzet. Na most ez, hogy nem érhet fémhez, ez egy tényleg valós történet, viszont ha valaki rendszeresen használ teáskannát, ami fémből van, és azt nem sikálja ki, mert azt nem szabad kisikálni, akkor egy olyan réteg keletkezik rajta, ami szinte elszigeteli a teát attól, hogy közvetlenül a fémmel érintkezzen. Teatojás helyett, tehát fém teatojás helyett manapság már kapható papírfilter, amit tudok javasolni, illetve vannak pamutszűrők. És tényleg sokkal kellemesebb azokban a tea.
Köszönöm szépen, és kérdezem, megvan még a teaház?
Hát a teaház sajnos tönkrement.
Illetve milyen programok voltak ott, tehát szilveszter, sötét, magacsorázás, stb. Tehetségkutató verseny.
Így van. Na most, ugye ez a teaház, a Farkas teaház, nevezzük a nevén. A Farkas teaház a nagy közönség számára készült, és ők is élvezték főként, tehát az lehetett az bárki, aki teázni szeret, az bejöhetett hozzánk. De ezzel párhuzamosan havonta egyszer-kétszer a látássérülteknek is szerveztünk ott programokat. Tényleg volt ott szilveszteri mulatság, farsang, minden egyéb. Most így elakadtam.
Énekverseny.
Ja, így van, énekverseny is volt. Tehát abban a pici teaházban például 70-en voltunk az énekversenyen. Nagyon nagy lendülettel kezdtük ennek a teaháznak a megépítését. Én, mint ezermester, azt ugye nem mondtam, én igazán azt hiszem, hogy semmit nem fejlesztettem a teljes tökéletességig az életem során. A zenénél is megmaradtam az olyan zeneszeretőnek. Az igaz, hogy van egy előadó művészi engedélyem, de nem mélyültem el azért annyira a zenei világban. Nagyon érdekeltek a műszaki dolgok, és ebből fakadóan, ha hiszitek, ha nem, de biztos elhisztek nekem, hogy a teaházban az összes konnektort én szereltem le, a régi szereltem fel az újakat, látó segítség nélkül, természetesen segédeszközökkel. Tehát van olyan fáziskeresőm, ami hanggal jelzesz, hogy melyik drótban milyen feszültség van. Tehát nem kell hozzáérni a csupasz végéhez.
Mondta, hogy a hú.
Nem kell megfogni. Az összes csillárt, három csillár volt, 20 falikar, az összes villanykapcsolt mind én egyedül leszereltem és újakat szereltem föl. Ugyanezzel az ambícióval egy csőcsonkról vizet vezettem el a három csaptelepig, ugyanis 5 mosogató volt ebben a teaházban. Az összes konyhaszekrényt én építettem, ugyanis használok dekopírfűrészt, körfűrészt, mindenféle csavarhúzó, meg fúrógépeket, meg például bojlert is én szereltem a falra, én kötöttem be a 220 voltba, tehát tényleg, hogy úgy érezhettem a teaház elkészültekor, hogy most ebbe mindent beletettem. Szinte tényleg, tehát megdöbbentő dolgokat csináltam, még számomra is megdöbbentő. Például a bokáért hiányzott a WC-kről, azt mondja, 1, 2, 3 ajtó, 4 ajtó. És ugye nem akartuk szétverni az ajtófélfákat, hogy kibontsuk, viszont abban a méretben nem lehetett kapni ajtót. Ezért megvettem a nagyobb méretű ajtót, ezt körfűrésszel körbevágtam, újra léceztem, újra ragasztottam, újra kialakítottam a zárhelyét, a diópántok helyét, és így készültek el az ajtók. A teaházban a különböző szivattyúkat, mert ugye egy pincében voltunk, tehát a mosogató szivattyútól, tehát ezeket mindent meg tudtam oldani, és meg tudtam szerelni.
És mondod, hogy tönkrement ez a teaház, illetve az életed során Murphy törvénye az rendesen érvényesült, ahogy értelmeztem, sokszor tönkrement valami, mégsem omlott el össze. Mi ennek a titka? Hogy tudjátok feldolgozni családon belül? Mert nyilván, hogy ebből a gyerekek is valamennyiben részesülni kellett, hogy részesüljenek.
No, említettem ugye a szívkulit annak idején, azt is Judittal közösen találtuk ki és vittük véghez. A teaház esetében is ugye Judit volt a házi asszony, vagy a házi tündér a teaházban, tehát minden ezen kívül porciózás, felmosás, teafőzés, az alkalmazottok irányítása, a könyvelés, a pénztárgép, szóval tényleg ő vitte a háziasszonyi szerepet, én meg ilyen kis műszak is voltam, illetve egy láthatatlan kiállítást csináltam még a teaház hátsó termében. Hát én azt hiszem, hogy mindig fel kell állni, tehát nagyon sokszor megütöttem a bokámat, nem egyszer, nem kétszer az életben. Mindig sikerült felállni. Azt hiszem, hogy a legnehezebb a teaház elvesztéséből volt nehéz felállni, és tényleg nagyon összetörtünk. Tehát mondhatom azt, hogy a teaház után egy év kellett ahhoz, hogy regenerálódjunk. Hiszen ebbe tényleg anyai, apait, anyagit és munkát, éjszakát, nappalt nem kímélve betettünk mindent. Előfordult az is, hogy 36 órát dolgoztunk a teaházban, alvás nélkül, mégpedig azért, mert ugye szombaton reggel kinyitottunk, tegyük föl, szombaton este jött a látássérült csapat, fönn voltunk másnap reggel 10-ig, és délután 2-kor nyitni kellett, na most egy ilyen buli után takarítani, rendet rakni, visszaforgatni, tehát tényleg volt, 36 órákat sokszor lenyomtunk, és észre se vettük, vagy szóval is voltunk álmosak, mert annyira pörögtünk, és annyira csinálni kellett a dolgokat, hogy csak a végén jegyeztük meg, hogy hoppá, 36 órát lenyomtunk, és kész. Hát azt hiszem, hogy Juditban, meg bennem is mindig megvan a tenni akarás. Nagyon szeretünk adni, nagyon szeretünk közösségben dolgozni, és ez szerintem már az általános iskolából jön. Ugyanis itt az Ajtósi Düresor 39 szám alatti vakok általános iskolájából ránk maradt az a dolog, hogy közösségben vagyunk, és összedolgozunk, együtt vagyunk, teszünk egymásért azért, hogy jól érezzük magunkat, és valahogy ez folyamatosan dolgozik bennünk.
Péter, és mit csináltok most?
Hát most ott tartunk, hogy a sok-sok rágódás után visszatértem, ugye meséltem annak idején, hogy szüleim jó voltából van egy gyógymasszőri szakmám, amit soha nem is hagytam abba. Tehát amikor elvégeztem a gyógymasszőr iskolát, szerintem 78, igen, 78-ban végeztem el, akkor elkezdtem dolgozni az Uzsoki Kórházban, és amikor vendéglátó zenészként is dolgoztam, akkor is folyamatosan voltak magánkuncsaftok. A teaházban is voltak kuncsaftok, a teaházba jártak hozzám, és a láthatatlan kiállításon ki volt alakítva egy kis szoba, és napközben ott masszíroztam. Jó, ez nem volt hivatalos, ez egy kicsit úgy feketén ment, de ha egyszer megkedvelnek egy masszört, attól nem igazán mennek el az emberek. És természetesen, ha valami családtagjának, ismerősének problémája van, akkor a kedvelt masszőrét ajánlja, és ezt én soha nem utasítottam vissza. Tehát jó, nyilván voltak helyzetek, amikor azt kellett mondanom, hogy nem, de többnyire folyamatosan benne éltem ebben a munkában. Úgyhogy most nagyon sokat masszírozok otthon, illetve szombaton múlt egy hete újból a vendéglátónál, ugyanis egy pizzériában zenéltünk este 6-tól hajnal 2-ig. a 15. kerületben. Tehát én azt tudom mondani, hogy visszatértünk azokhoz a lábakhoz, ami jól működött, nem felejtettük el őket, és újra örömet adnak, és lehetőséget arra, hogy megéljünk, hogy elfoglaljuk magunkat.
Lassan a beszélgetés végére érünk, most olyat kérdezek, ami lehet, hogy nem biztos, hogy szeretnél válaszolni. Ha jól tudom, egy időben egy ilyen MLD-as telefonos szolgáltatást is végeztetek. Erről szeretnél-e beszélni, mondani valamit?
Természetesen. Tehát,
mert úgy gondolom, hogy az anyagi megalapozáshoz ez fontos volt.
Kronológiailag összerakni a dolgot, pillanat, hogy is volt ez. Pont az vendéglátó zenélés vége felé, illetve masszőri munka elvesztése után telefonosként dolgoztam a Magyar Műsorszóró Vállalatnál, és akkor népszerű volt hívni Magyarországról olyan számokat, amelyeken szexuális tanácsadás volt. Hú, hát ezt mi telefonközpontosok, aztán mi nagyon szerettük, tehát mi minden szakterületét fölhívtuk ennek és meghallgattuk. És szintén fölröppent az ötlet bennem, hogy hát érted, telefonost, tehát ezek ugye magnóról mentek, tehát úgy működött, hogy fölhívtál egy számot, és bemondta, hogy ha a potenciál zavarról akarsz hallgatni, nyomd meg a 8-as gombot, ha a női orgazmusról szeretnél hallani, akkor nyomd meg a 9-es gombot, ha orális szexről, tehát így ugye beválasztással működtek, aminek a vég csatlakozása, gondolom, vagy számítógépen, vagy valami magnetofonon volt, és így meghallgathattad ezt a monológot. Nem volt ez olcsó, már akkor is több száz forint volt per perc. Tehát mondhatom azt, hogy amikor ez Magyarországra elkezdett begyűrűzni, akkor én nagyon gyorsan becsatlakoztam, és számítógéppel kezdetlegesen, hogy be tudjuk indítani ezt a vállalkozást, csináltam egy, megint csak a műszaki tudásom került előtérbe, ugyanis egy hangkártyából, meg egy billentyűzetből, meg különböző kábelekből összeforrasztottam egy kis kezdetleges berendezést, és mivel nem tudtam biztosítani azt a technikát, hogy beválasztós legyen, ez úgy működött, hogy számítógépre föl voltak olvasva szintén ilyen szexuális tanácsadások, erotikus történetek, stb. És nem nyomógombot kellett nyomnia a hívónak, hanem be kellett mondani, hogy hányas számot szeretné, és akkor manuálisan megnyomtuk azt a számot, és akkor a számítógép lejátszotta a fülébe a történetet. Tehát nagyon kezdetleges módon indult el a dolog. Szintén megint egy ilyen kondenzátor, meg kábelek, meg ellenállásokat összeforrasztva, egy csomóba összeszigetelő szalagozva kötöttem rá a hálózatra, ami nem is volt szabályos, tehát ilyet nem lehet volna szabad üzemeltetni, hiszen nem volt meg a hírközlési főfelügyelőségnek az engedélye, de így indult a vállalkozás. Ezt követően elkezdtem különböző modemeket vizsgálgatni és bütykörészni. Nagyon érdekelnek a műszaki cikkek, ezt már mondtam többször, és nagyképűnek hangzik, de találtam egy olyan voice-os modemet, amit csekély számítástechnikai tudásom után vakon elkezdtem programozni, és létre tudtam hozni egy olyan végkészüléket, ami automatikusan fölvette a telefont, és ténylegesen beválasztással 10 történetet vagy 10 tanácsadásból tudott választani a hívó. Hát ezt folyamatosan fejlesztettük, természetesen sok embert meg kellett fizetnünk, akik nagyon jól kerestek annak idején ezzel, akik felolvastak szexuális tanácsadást, felolvastak erotikus játékokat, történeteket. Rövidesen ugyanezt a modemet egy 100-as menüre tudtam bővíteni. Tehát itt már 100 különböző dolog közül tudott választani a hívó. És ez így épült tovább és tovább. Viszont egy idő után már nem volt igazán kereslet az ilyen gépi szolgáltatásra, úgyhogy ebből ki kellett szállni. Tehát mi nem tudtuk ezt folytatni ilyen szinten. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas része volt az életünknek. Pont azért, mert azzal, hogy szexuális tanácsadást olvastassunk föl, vagy olvassunk fel, vagy irodalmokat kutassunk fel, nagyon sok dolgot megismertünk az emberek szexualitásáról, az érzelmi életéről. Tehát egy nagy kaland volt, mondhatom ezt.
De hát ez nem kenyérkereset volt.
Tessék?
Ez nem kenyérkereset volt.
Hát de azért volt. Persze. Én azt tudom mondani, még talán záró akkordként, hogy az életem során mindig megálmodtam valamilyen kalandot, és mindig nagyon sikeres voltam, és pont ezért esett talán ennyire rosszul ez a teaház történet, mert...
Ez mikor zárult, hogy kérdezem?
A teaház az 2013-ban. Tehát 4 évig üzemeltettük, a végén sikerült 0 szaldóra befuttatni, de nem tudtunk belőle még fizetés sem kivenni, tehát muszáj volt abba hagyni, és hát bizony több mint 15 millió forintunk bánt ezt a játékot, de hát fölkeltünk és folytatjuk tovább az életet, nincs mit tenni.
Na, tehát ezt mondta Farkas Péter, aki egy egész életre szólóan tevékenységre van ítélve, én azt hiszem a többiek nevében is életed végéig ugyanilyen aktivitást és erőt és kitartást kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm szépen.
És köszönjük, csak nekem hiányzott a gyerekekről egy pár mondat. Ugye itt azt hallottuk, hogy vannak gyerekek, hogy akkor a család, a gyerekek egy picit így, hogy ők milyenek, mekkorák, ügyesek, okosak.
No, hát a gyerekekről annyit,
igen,
hogy...
Igen, nekem nagyon hiányzott. Bocsánat.
Hogy nagyon kellemes családi harmóniában éltünk a legkisebb kortól kezdve. Ugye, tehát tényleg élveztük amikor ők megszülettek, amikor kis motorra csücsültek és repesztettek a játszótéren. Később lányok, Judit és Móni. Ők is megszokták mellettünk, hogy mi így énekelünk, meg zongorázunk. Mikor felcseperedtek és már tudtak írni, olvasni, akkor azért nagyon sokat segítettek nekünk abban, hogy a világból információt nyerjünk. Ők is nagyon hamar megismerkedtek a számítógéppel. Hát most a nagyobb lányunk 27 éves, kétszeres nagypapa vagyok.
Gratulálok!
Van egy 2 éves unokám, meg egy 2,5 hónapos unokám.
És ez egy nagy...
Mind a kettő kisfiú. Zsombor és Zsoltika.
Hát igen,
és tényleg mondhatom azt, hogy most láttam beigazolódni azt, hogy unokát nevelni talán még nagyobb gyönyörűség, mint a saját gyereket. Mert itt már csak a mulatság,
hát
meg
a
szeretet.
A felelősség nem a tiéd.
Így van, tehát nagyon. A kisebbik lányom, ő 25 éves, már egyik lány sem lakik velünk, úgyhogy kicsit nagy is nekünk ez a kétszintes családi ház, de nem nagyon tudunk szakítani a gyökerekkel. A nagyobb lányom, ő BGF-et, tehát Budapesti Gazdasági Főiskolát végezte el diplomás, a lányom pedig a Budapesti Kommunikációs Főiskolát, legalább egy betű eltérjen. ő is lediplomázott, ugye a nagyobb lányom az most éppen ügyesen van a kisebb babával, a kisebb pedig az OTP-ben dolgozik.
Jó, akkor köszönjük szépen.